mit hallottunk. Csöngőt, ha megüt az ember különböző erősségekkel, akkor az egyrészt ad egy hangot, utána van egy idő, eltelik, amíg az kicseng. Az érzelmeink is ilyenek, hogy kapunk egy ütést, egy bántást, és akkor csengünk, rezonálunk egy darabig. A kiengesztelődésben ezeket a bántásokat is, amiket érnek bennünket, ezeket kell kezelnünk. Meg kell ismernünk ehhez elsősorban magunkat, hogy mi milyen hangszerek vagyunk. Ez egy külön kis feladat lesz, hogy gondolkozzunk el azon, hogy én mi vagyok, egy zongora, egy gitár, egy dob, egy trombita, akármi, hogy minden hangszeren másként kell játszani, és mindegyik másképpen szól. Ha ismerem a saját hangszeremet, hogyha engem megütnek, megpengetnek, akármit csinálnak velem, megfújnak, akkor hogyan reagálok? Ezt próbáljuk majd megfogalmazni saját magunkkal kapcsolatban, de akár akik ismerik egymást, hogy na, te engem milyen hangszernek gondolsz. Sok mindent elárulhat ez magunkról, illetve arról, hogy hogyan is bánjunk az érzelmeinkkel. Kiengesztelődésben a haragunkat, gyűlöletünket, megtorlási vágyunkat, bosszú vágyunkat kell elsősorban kezelnünk. Ezért fontos megismernünk a harag lélektanát. Nemrég jelent meg két kötet Aquinói Szent Tamás hőművéből, a Summa Teológiéből. Azt mondják, egy nemzet szellemi teljesítő képességének is egyik mutatója, hogy van-e Aquinói Szent Tamás fordítása, vagy éppen esetleg hány van. Hát a miénk az Gede testvéreknél jelent meg, akinek mond ez valamit, hát ütik a magyart, és itt mindenféle hangok hallatszanak. Legalább ők kiadták, mondjuk ebből a egyház az 50-es években nemrég jelent meg, Vértanúk és árulók, valami hasonló címe volt talán, abból tudtam meg, hogy aki ezt lefordította, az egy olyan valaki, aki 59-ben, amikor a központi szemináriumból az avecatyáikkal együtt őt is, meg még sokat elbocsátották, hát ő is azok között volt. Volt, akinek sikerült visszajutni a papi életbe, tevékenységbe, neki így, hogy ilyen fordít dolgokat, meg hát éppen ennél a kiadónál is tevékenykedik. Most az ő fordításában, illetve hát Aquinói Szent Tamás a lényeg, hogy ő a haragról mit ír. Ennek az ő gondolatai alapján szeretnék most szólni néhány szót a haragnak a lélektanáról. Mai szóhasználatban inkább érzelmeket kell értenünk rajta, ő szenvedélyekről beszél. Én itt érzelemjelentésben fogom használni, de a harag azért a szenvedélyé is válhat, azért ahol az indokolt, meghagytam a szenvedés kifejezést. Először is a harag miben léte? Mi a harag? Azt mondja Szent Tamás, hogy törekvés arra, hogy másnak ártsunk bosszúból. Bosszúról, ezt már én szelidítek itt rajta, ő azt mondja, hogy van jogos bosszú is, meg nem jogos bosszú. Hosszúról úgy gondolja az ember, hogy jogos, mert a másik bántott, kárt tett nekünk, tehát én visszabánthatom. A harag ellentétes érzelmekből összetett érzelem, több érzelem együttes hatása okozza. Azt mondja, hogy benne van a szomorúság, a bosszúvágy és a remény. Milyen remény? Hogy a bosszum beteljesedhet. Sokfélékben reménykedhet az ember ilyesmibe is. Indító oka mindig valami ellenünk elkövetett tett. És ezek, azt mondja, visszavezethetők a lekicsinylésre, amely három formában jelentkezhet, mindhárom valami jogtalanság, vagy lenézés, lenéznek bennünket, vagy akaratunk valamilyen akadályozása, ezt vagy azt szeretném, de nem hagyják, nem engedik. Aztán rágalmazás. A lekicsinylés az ember kiválóságával áll szemben, azokat kicsinylik le, akikről azt gondolják, hogy semmire sem méltók. Ezt már én teszem hozzá, hogy akiknek helyes az önértékelésük, azok nehezebben haragszanak meg, könnyebben elviselnek bántásokat. Másik véglet, betegek, fogyatékosok könnyebben haragra gerjednek. A haragnak mindig két tárgya van, aki haragszik, az bosszút akar állni valakin. Tehát a haragnak egyik tárgya maga a bosszú. A másik tárgya az ártó személy, akin a haragvó bosszút akar állni. Most ez túl kicsik ezek a tárgyak, vagy olyan, aki engem megsértett, egy piaristák között, ilyen öregek között, még az előttem lévő nemzedék, nél ez egy ilyen szóhasználat volt, hogy a gyerek az nem sérthet meg. Mert én hozzájuk vagyok küldve, érett személyiség kellene, hogy legyek, őnek pedig minden bajai vannak, azokat nekem tudnom kellene kezelni. Tehát ha az a két tárgy túl kicsi, vagy kis dolgokban bántanak meg, vagy a személy olyan, akkor nem támad föl a harag. A haragot kiváltó megkárosítás történhet tudatlanságból, az illető nem tudta, hogy bánt. Jézus is így imádkozik a kereszten, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Aztán bánthat szenvedélyből, ez azt jelenti, hogy nem szabad az illető, valamilyen erős érzelem vagy szenvedély uralma alatt áll, és ezért bánt, nincs is tudatában. És történhet a bántás szándékosan, tudatos választásból. Igazán ilyenekre szoktunk haragodni, vagy legalábbis föltételezzük, hogy tudatosan, szándékosan bánt engem, hogy bosszantson, vagy akármit. Hát ilyenkor haragszunk. Legtöbbször persze nem így van. Van ilyen is, de a bántásoknak a túlnyomó része az nem ilyen szokott lenni. A harag feltámadását egy értelmi ítélet előzi meg. Azt gondolja az ember, hogy az ilyen szándékosan bántó embert, azt meg kell támadni védekezésből, így aztán föltámad a harag. Itt nagy szerepe van az ilyen apró kis mikroprogramoknak, gondolatoknak, amik végig futnak bennünk. Tavaly is beszéltem erről az NLP-ről, neurolingvisztikus programozás, ahol több olyan tehetséges pszichológusnak az eljárását modellezték, akik ösztönösen jól végzik a gyógyítást, és ezt leírták matematikusok, és hát egyrészt az a klasszikus, amit leírtak, de aztán azóta ezt tovább is fejlesztették. És itt ebben nagyon nagy szerepe van ezeknek a mikroprogramoknak, amik bennünk futnak. Talán meséltem már, de most elmesélem még egyszer azt, hogy hogyan gyógyítják például így a fóbiát. Tehát valakinek szédül, hogyha kinéz, magas hídon kell átmennie, vagy emeletről kell kinéznie, és akkor elmondatta az illetővel, hogy amikor kimegy, kinéz az ablakon, mire gondol. És akkor általában az ember így előre a gondolataiban valami korábbi élmény kapcsán végigfutnak ezek a gondolatok benne, hogy na most oda megyek az ablakhoz, akkor én szédülni fogok. És erre azt mondta neki, hogy mielőtt oda megy az ablakhoz, énekelje a himnuszt. És ha valaki mondjuk, ez egy erősebb benyomás, egy dalnak az éneklése, az alatt ez a program nem tudott beindulni benne. Tehát ezeket úgy össze lehet zavarni, vagy át lehet ezeket írni, vagy ugyancsak ilyenek számolnak be arról, hogy például hogyan gyógyítottak ki olyan elmebetegeket, akik Jézus Krisztusnak gondolták magukat. Kettő is volt az osztályon, és akkor összehozta őket egymással, hogy hát beszélgessenek egy kicsit, és akkor rájött, hogy milyen hülye az a másik, miket gondol magáról. És közben ő benne is tudatosodott, hát én is így gondolkodom. Egy másikat pedig úgy gyógyított ki, hogy hát a kórházban éppen építkeztek, és akkor hát Jézus Krisztus, tehát mi volt a mestersége? Ács volt. Hát akkor menj oda, és akkor segítkezz ott az építkezésekben. És hát amikor olyan azt kellett ott csinálni neki, akkor elkezdett gondolkodni, és kizökkent erről a rossz pályáról. Tehát a harag feltámadását onnit volt ez a kis kitérő, hogy értelmi ítélet előzi meg, hogy ilyen szándékosan bántó ember engem meg akar támadni, és ezért támad fel a harag. Ha viszont arra gondolunk, hogy esetleg nem is azért bánt, mert szándékosan akart, hanem mert őt is bántották, mert valami baja van. Legtöbbször általában így megy, hogy kap valaki egy ütést, és akkor megy tovább, adja mindig másoknak, és aztán hazaviszi, és akkor utána a kutyájába is rúg egyet, mert ővel és belije rúgtak. Hát persze sokszor nem a kutyájába rúg az ember, hanem másba, és az fájdalmasabb. Mert akkor kutya behúzza magát, de a másik az érzékenyebb lény. Kutya is az, de ha most egy kutyabarátok vannak itt, akkor védeni kezdik mindjárt a kutyákat. A harag fajai a haragot növelő tényezők alapján, tehát milyen fajtái vannak a haragnak. Három félét különböztet meg, az egyik a fellobbanás, a másik a mánia, a harmadik a düh. A fellobbanás azért nevezi annak, mert ez olyan gyorsan támad, az ilyen emberek hevesek, de utána gyorsan meg is nyugszanak. Megütik őket, de elég hamar elcsendesedik. A mánia az a latin maneo szóból marad, ami származik, ami annyit jelent, hogy marad, tehát az ilyen emberekben hosszabban megmarad, keserűek, sokáig tartanak haragot. A düh a harmadik, mert nem nyugszik addig, míg ki nem osztja a büntetést. Ezek nehéz emberek, mert nem nyugszanak, amíg nem büntetnek. Politikusok között elég sok ilyen van, azért tudnak fönnmaradni, mert elég agresszívak, és nem hagyják magukat. Harag gyűlöletté is erősödhet, A gyűlöletnek mindkét tárgya rossz, azt mondja Szent Tamás, aki gyűlöl, rosszat akar valakinek, mint számára meg nem felelőnek. Ez rosszat alkalmaz a rosszra, harag által azt mondja, hogy jót alkalmazunk a rosszra. Hát én ezt kicsit nehezen tudom elfogadni, így tompítom, hogy legalábbis úgy véljük, hogy jogos a büntetés, tehát jó. Nyilván a jogban azért van, nem vagyok jogász, de lehet, hogy jogászok azt mondják, hogy igen, elkövetett valaki valamit, azt jogos, hogy meg kell büntetni. Csak ne én magam, hanem történjék az törvényes keretek között. És ebben nyilván van is valami, hogyha nincs büntetés, szankció, elrettentés, akkor bármi történhet. Azt mondja, hogy e két dolog miatt a gyűlölet az súlyosabb, mint a harag. Aztán azt mondja, hogy a harag élvezettel jár. Az élvezetek bizonyos orvosságok a szomorúság ellen. Majd itt tárgyalunk a szomorúságról is. A sérelemből keletkező szomorúságot a bosszú orvosolja, és a bosszút pedig élvezet követi. Hírekben sokat hall az ember ilyenekről, hogy meghal a gyerekük, vagy akárkiük, és akkor addig nem nyugszanak, amíg az illetőt el nem ítélik, vagy súlyosan meg nem büntetik. Mielőtt a bosszú reálisan jelen lenne, kétféleképpen válik már előtte jelen valóvá, remény szerint, reménykedem abban, hogy a bosszúm az majd beteljesedik, és a folyamatos gondolkodás által. Tehát, és itt jön az, hogy rengeteg energiát leköt a harag meg a bosszúvágy, mert folyton azon gondolkodik, hogy hogyan vágjon vissza, mindig keresi az alkalmakat, hogy na, mikor adom vissza ezt a szúrást. A harag külső tünetei, Nagyszent Gergelyt idézi, a szív erősen ver, a test remeg, a nyelv akadozik, az arc tűzvörös, hát ismerjük ezt, felidézhetjük magunkban, tehát a szív erősen ver, test remeg, nyelv akadozik, az arc tűzvörös, a tekintet vad, nem ismeri föl még az ismerősöket sem, a száj kiált, de nem lehet érzékelni, mit mond. Na most, hogy a haragnak milyen hatásai vannak, hogyan hat az észnek a használatára, azt mondja, hogy az összes szenvedély közül, vagy érzelem közül a harag akadályozza a legláthatóbban az ész ítéletét. Tehát haragjában nem gondolkodik az ember. 31. Zsoltárban ez szerepel, a haragban elvesztettem a tisztánlátást. Milyen hatása van a beszédre, hogy ilyenkor gyakran nem tud meg se szólalni az ember, ezt már én fogalmazom így, hogy talán egy természetes, belénk épített fék Isten részéről, hogy ne kövessünk el valami meggondolatlanságot. Sokan, akiket bántanak, egyszerűen lebénulnak, meg se tudnak szólalni. Nagy Szent Gergelyt is idézi, aki ezt mondja, a harag némelykor a megzavart léleknek, mint egy ítélettel hallgatást szab ki. Tehát elhallgat az ember. A harag ellentéte, hogy egyedül igazi ellentéte nincs. Egyedül a megmozdulástól való tartózkodás. Tehát, ha az ember haragszik, akkor ne csináljon semmit. Számoljon akármeddig, kinek mennyire van szüksége, amíg lecseng belőle a harag. Ugyanakkor a haraggal a szerítség áll szemben, amely nem ellentétes, hanem negatív szembenállás. Most itt, hogy ezek mit jelentenek, ezek már olyan finom aquinói Szent Tamási megkülönböztetések, ezekbe nem menjünk bele. Mi csillapítja a haragot? A szelíd válasz. Tehát nem visszaütök, nem haraggal, kiabálás lesz, erőszak a válasz. A megbocsátás, tehát eddig a harag. Egy külön kis gyakorlat, amiről majd itt gondolkodjunk el, hogy próbáljuk megfogalmazni, hogy milyen az én haragom. Ez kicsit hasonló az előzőhöz, hogy milyen hangszer vagyok, de milyen az én haragom, hogyan szokott kitörni belőlem egy olyan, mint egy nagy tűzhányó, vagy esetleg ilyen csak kisebb, apróbb tűzhányó, vagy olyan vagyok, mint a kígyó, amelyik úgy tartja, és akkor aztán majd adott esetben mar. Tehát milyen az én haragom, hogyha megütnek, akkor hogyan szoktam reagálni? Most egy másik téma következik, fájdalom, szomorúság, élvezet. Itt is más érzelmekről van szó. Megbocsátás elsősorban a harag és a hozzá kapcsolódó negatív érzelmekről való lemondás, azok elengedése, kisöprése. Ezért ugyancsak aquinói Szent Tamás alapján, ez itt részletesebben a fájdalomról és a szomorúságról, és ezek ellentétéről, az élvezetről. Sok megfontolandó szempont van itt az önnevelésünkben, mert a haragot is általában csomó minden betegséget inkább meg kell előzni. Ha kiengesztelődés, az már egy betegségnek a gyógyítása. Megelőzésen van a hangsúly, hogyha ezt megtanultuk, hogy meggyógyulnak bennünk, utána akkor kezelnünk kell a haragunkat. Tehát fájdalom, szomorúság, és ezek ellentéte az élvezet. A fájdalom és a szomorúság milyen kapcsolatban vannak egymással? Azt mondja, hogy a szomorúság a fájdalom egy fajtája, amelynek sajátos tárgya a saját rossz. Tehát ami az enyém. Majd mindjárt látni fogjuk, itt miről van szó. A fájdalomnak milyen fajtái vannak? Külső, belső. Külső az a fájdalom, a testnek ellentmondó rossz, amely a külső érzékekből, például a tapintásból származik. És itt megpróbáltam ilyen szúnyogirtót, valamit, ami ilyen izzik, ilyen spirálval, ami eloltani, le akartam törni, és aztán belemartam picit. Szép nyoma volt itt, fájdalom egy formája, hogyha akármilyen ütés, vagy égés, vagy bármi történik. Ez a külső fájdalom, ez a testnek ellentmondó rossz. A belső fájdalom oka a törekvésnek ellentmondó rossz. A belső érzékek és az ész ismeretét követi, tehát vannak az emberben ilyen belső törekvések, ösztönzések, majd ezekről is, ha lesz időnk, akkor foglalkozunk velük. Ezek azáltal keletkeznek, hogy elképzeljük őket. Tehát itt a képzeletnek, már eddig is volt róla szó, óriási szerepe van az életünkben. Fájdalom okai, az elveszett jó, vagy a jó utáni vágy. Volt valami jó, és azt elvették tőlünk. Vagy pedig nagyon vágyódunk valamire, és az nincs meg, és ez fájdalmat okoz. Aztán a másik ok a rosszal való kapcsolat, ami rossz, durva beszédet hall az ember, kínzást, vagy akármit, ez is fáj az embernek. Ilyen bizonyos zenék is, vagy akármik is, hát fájnak kifejezetten. Aztán az egységre való törekvés, az egység szeretete. Sokan vannak olyanok, és ez a gyerek is a családban, hogy az egység, a harmónia az, ami éltet. És hogyha ilyent tapasztal az ember, ennek az ellenkezőit, akkor az fájdalmat okoz, és az ember az ellen rúgkapálhat is akár. Ugye egy nagyobb hatalom is oka lehet, amelyik jön és megragad engem és el akar vinni. Azt mondja itt egy nagyon fontos dolog, ha az ember meghajol a nagyobb hatalom előtt, akkor a fájdalom nem is jön létre. Ezt érdemes tovább gondolni, hogy ez mit érthet rajtam. Fájdalom következményei elveszi a tanulás képességét. Tehát ha az embernek nagy fájdalmai vannak, akkor nem tud tanulni. Tehát ez szülők, pedagógusok, jó, ha ezt megjegyzik, hogy gyereknek fáj valami, akkor nem tud tanulni, nem tud figyelni. Aztán megterheli a lelket, akadályozza, hogy ne élvezze azt, amit akar. Aztán gyengíti a cselekedetet, és ennek kapcsán itt egy nagyon fontos dolgot mond ki Szent Tamás, amit szomorúsággal teszünk, nem tesszük olyan jól, mintha élvezettel tennénk. Tehát, ha motiválni akarunk, akkor ne azért, mert ez így kell, muszáj, ez a kötelességed, hanem próbáljuk azt élvezetessé tenni, megmutatni, hogy mi jó van benne. Tehát föl kell tenni a kedvet, az érdeklődés magunkban is, bármit tenni fogunk, azt vegyük, csináljunk kedvet hozzá magunkhoz. Tehát egy csomó ezért nem tudnak figyelni is iskolában, mert hát csomó élvezetes dolga vannak körülvéve, és az, ami az iskolában van, az órán van, egy tömény unalom számukra. Fájdalom következményei még, hogy a szomorúság a lélek összes többi érzelménél jobban árt a testnek. Tehát ha szomorúságot ápolunk magunkban, mondta a szomorúság a fájdalom egy fajtája, ez a lélek összes többi érzelménél jobban árt a testnek. Tehát ha az ember hosszan ilyen szomorúságot táplál, tűr meg magában, negatív ilyen érzelmeket, azok betegíteni fogják. A fájdalom, illetve szomorúság jó vagy rossz? Mitől függ, hogy jó vagy rossz? Azt mondja, a szomorúság a rossz felismerése és elutasítása miatt jó. Tehát ha én látom, hogy valami rossz dolog van környezetemben, és ettől szomorú leszek, ez egy jó dolog. Ugyanolyan, mint a fájdalom is, az általában jelez valamit, hogy valami itt nem stimmel, nincsen rendjén. Viszont a túlzásba vitt szomorúság, az önsajnálat, a keserűség, az rossz, kerülendő, mindenképpen megfékezendő. Tehát jelzi a fájdalom, ugyanolyan, mint a fájdalom, a szomorúságnak ugyanaz a két valami. Testi területen is a fájdalom jelez valamit, hogy valami nincs rendben, foglalkozni kell, itt valami betegség van. Ugyanígy a szomorúság is, ez mindkettőre érvényes. De ha abba a fájdalomba, szomorúságba belemerítkezik az ember, hagyja, hogy ezek benne legyenek állandóan, akkor azok megmérgezik az embert. Mik a gyógyszerei? És itt ezek nagyon fontosak, hogy hogyan meneküljön az ember ezekből a negatív érzelmekből. A megengedett élvezetek, tehát ha valamit az nagyon szomorkodós hangulatban van az ember, csináljak olyan dolgot, amit szívesen csinálok. Aztán a sírás is gyógyszere lehet a fájdalomnak, a szomorúságnak. Jó, hadd sírja ki magát. Persze, ha állandóan sír valaki, az már megint beteges dolog. Aztán a meghallgatás, barátok együttérzése. Tehát ezért ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjunk elmondani azt, ami bennünk van, vagy pedig hallgassunk meg másokat, hogy elmondják, mert ezzel kifolyik belőlük a fájdalom, a szomorúság. Aztán az igazság szemlélése. És Isten túlvilági boldogság. Tavaly itt emlékszem, itt hangsúlyoztam itt a lelki gyakorlatban, hogy nekünk állandóan a mennyországban kell lennünk. Tehát, és onnét jöjjünk vissza ide a földre. Tehát minden okunk megvan az örömre, mert Isten szeret minket, megváltott bennünket, a fájdalmat is megenged az életünkben, azzal is a javunkat akarja, abból is jót akar kihozni. Tehát az igazság szemlélése, alvás. Jó, kialudjuk magunkat, attól is eltűnhet az a borongó, szomorkás hangulat. Fürdés. Bár az ő korában még nem volt olyan erős a fürdési kultúra, mozgás, ma ezt hozzátehetjük a tornát, úszás, futás, járás, hogy mai nap szentjét idézzem. Milyen kapcsolatban van a fájdalom és a szomorúság az élvezettel? Az élvezet, tehát így határozza meg, hogy az a lélek bizonyos megmozdulása, egyidejű, teljes és érzékelhető birtokba vétele valamely létező természetnek. Lélek bizonyos megmozdulása, egyidejű, teljes és érzékelhető birtokba vétele valamely létező természetnek. Az ember élvez egy szép virágot, egy szép festményt. Azt birtokba veszem, tehát az az enyém lesz valahol. Tehát ez egy meglévő természet, egy külön valaki, hát önmagában a természet szemlélése, az az egyik leghatékonyabb valami. Ahol úgy vissza szoktam vonulni a nem hívő emberek, a szomszédok, időnként szoktam ott beszélgetni vele, és éppen napokban is ott meghívtak, hát jó, elmegyek, inkább azért megyek oda, hogy visszavonuljak, de és akkor utána, hogy elbúcsúztam, akkor mondja, hogy tudod, atya, hát nekünk, mi nem hiszünk, nekünk a természet az a sokkal többet jelent. Mert hát valóban természetnek a látványa az olyan, hogy az csomó mindent kisöpör az emberből. Tehát itt is gyakorlat lehet, hogy itt a szabadidőnkben lehet itt maradni a kápolnában, de itt van közel a Duna, menjünk ki, és egyszerűen szemlélődjünk, üljünk le a lépcsőre, figyeljük, hogy ott megy a víz előttünk, vagy hallgatjuk, madarak talán nem sokat énekelnek most már, de akármit, ami természetnek a szemlélés, az önmagában jó lelki állapotokba hozhatja az embert. Miben különbözik az örömtől az élvezet? Az öröm az élvezetnek egy faja. Tehát a tágabb körű az élvezet, bár nekünk egy ilyen, nekem is ehhez törnöm kell magamat, mert eddig ilyennek voltak bennem, hogy az élvezet az inkább ilyen bűnös dolog. Tehát nyugodtan élvezheti az ember a természetet, jó dolgokra egy szép zenét hallgathat, élvezhet filmet, amikre ha beleadom magam, akkor azok jó irányba visznek. Tehát az öröm az élvezetnek egy faja, örömről csak az értelmet követő élvezettel kapcsolatban beszélünk. Az állatok nem örülnek, csak egyszerűen élveznek. Talán itt helyre rakta számomra, hogy igen, az élvezet önmagában az lehet, hogy csak egy ilyen állati reakció bennünk, viszont az ember tudatosan is élvezhet valamit. Persze, ha már rossz, bűnös dolgot élvez, akkor az rossz lesz. Ha jó, megengedett dolgot élvezek, akkor az jó. Az ember örülni is tud annak, amit élvez. Tehát az élvezet az állati szint, az öröm, az értelemnek a hozzáadása. Örülni csak ember tud, értelmes lény. Az értelmes törekvésben, vagyis az akaratban van élvezet, amit örömnek nevezünk, a testi élvezetben azonban nincs. Bár ez egy kicsit lehet, hogy ezt kicsit most furcsának tűnik, majd ezt meg kell még nézni. Az élvezet fajtái. Testi és érzékelhető, természet adta, valamint szellemi és értelemmel felfogható, nem természet adta. A testi és érzékelhető, természet adta élvezet, képesek vagyunk racionális élvezettel is kívánni dolgokat. Szellemi és értelemmel felfogható. Tehát ezt részletezi tovább, amiről eddig volt szó. A szomorúság és az élvezet milyen kapcsolatban vannak egymással? Hamarosan befejezem. Mindkettő érzelem, de egymással ellentétes érzelmek. Az élvezetre való törekvés természeténél fogva erősebb, mint a szomorúságtól való menekülés. Nagyon fontos kijelentés ez is. Az élvezetre való törekvés természeténél fogva erősebb, mint a szomorúságtól való menekülés. Hát itt van az, hogy ha az ember hiába akar mondjuk azért, ez a Gloria Póló is, aki villámcsapásért leírja, hogy hát az utolsó, ami még őt ott tartotta az egyházban, a pokoltól való félelem volt, de amikor hallotta egy paptól, hogy nincs pokol, nincsenek ördögök, akkor elvágulott az utolsó kötelék is. Mert hiába félt a pokoltól, azért az élvezet, amit megszerzett, ez erősebb. Tehát az élvezetre való törekvés természeténél fogva erősebb, mint a szomorúságtól való menekülés. De az ember azért nagyon átéli, vagy látja, hogy milyen is a pokol, nagyon sok szent életében, vagy ilyen halálból visszajötteknél is megmutatja Isten nagyon erősen, és ez beléjük vésődik, és az akkor erősebben fog hatni. Az élvezetnek sok oka lehet, azért fontos ezeket ismernünk, mert a megengedett élvezetek segítenek elkerülni a negatív lelkiállapotokat. Tehát ezeket érdemes ilyen listát, hogy legyen listánk ezekről. Tehát milyen okai lehetnek az élvezeteknek, mi az, ami élvezetes lehet számunkra. Változás. Ezért például bizonyos betegségekben egyenesen orvosok ilyen utazást javasolnak. Aztán a remény is oka lehet az élvezetnek, hogy mi fog majd történni, mert előre eltervezem, reménykedem, hogy akkor oda el is fogok jutni arra a szabadságra, vagy akárhová, és ez a remény is már örömmel jár. Aztán emlékezés. nagyon fontos szerepe van annak, hogy jó dolgokra visszaemlékezzünk. Tehát éppen az oltári szentség előtt is, akár jelenlétében idézzünk föl magunkban valami kellemes, jó emléket. És ezeknek az újravaló átélése, az is kisöpörheti ezeket a negatív dolgokat bennünk. Aztán a szomorúság is oka lehet az élvezetnek, amint láttuk, hogy olyan dolgok miatt szomorkodunk, ami miatt tényleg szomorkodnunk kell. Aztán mások cselekedetei is oka lehetnek az élvezetnek. Látom, hogy tudom én, kimegyek néha kerékpározni így esténként, és akkor látom, jönnek a gőrkorcsolyások, olyan virtuózan csinálja némelyik, hogy élvezet nézni, ahogyan mennek, vagy mozognak, vagy korcsolja, jégtánc, egyebek. Tehát, mint egy az emberbe, az ő tulajdonságai azok a miénké is lesznek. Tehát, ha valaki, vagy meccset néz valaki, hogyan varázsolja azt a labdát, vagy hogyan dobja azt, amit éppen eldob. Tehát, ha ezt valaki jól csinálja, ez élvezetet is jelenthet, és segíthet az ilyen szomorúságok, rossz, negatív lelkiállapotok levetkőzésében. Aztán a másnak tett jó. Tehát, ha én jót cselekszek mással, az nekem is jó, látom, hogy örül az illető neki, úgyis jó lesz. Aztán a hasonlóság is oka lehet az élvezetnek. Akár itt például ezek a megosztások, amik itt vannak, hogy nem csak én éltem át, hanem ő is átélte ezt, ez is ilyen örömet okozhat bennem, és még jobban megszilárdíthatja azt, amit én magam is átéltem. Aztán végül, ezeket sorolja föl Aquinói Szent Tamás, de nyugodtan kiegészíthetjük ezt a listát, hogy mik azok, amik engem még örömmel szoktak eltölteni. Fontosak ezek a listák, majd itt a képességeinknél a fogalomalkotásnak egyik legalapvetőbb megnyilvánulása az, hogy listákat állítunk össze, amik besorolunk bizonyos dolgokat bizonyos listákba, és ezzel erősödik a fogalmi gondolkodásunk. Végül a csodálkozást említi, ami ugyancsak oka lehet a élvezetnek, az ember rá tud csodálkozni dolgokra, az egy hallatlan nagy dolog. Ki veszett sok emberből ma csodálkozás? Csodálkozzunk! Mitől függ az élvezetek jósága vagy rosszasága? Ugye, hogy tárgyuktól, amire irányul. Az erényes cselekedetek élvezete az jó dolog. Ha azt élvezzük, annak örülünk, ami erényes, ami isteni tulajdonság, az jó dolog, annak örüljünk. A bűnös cselekedetek élvezete viszont rossz dolog. Lehet, hogy az is élvezettel jár, de az rossz. És a rossznak, bűnnek káros következményei vannak. Végül befejezésül az élvezet következményei. Szomjúságot, vágyat támaszt önmaga iránt. Tehát, ha valamit élveztünk, akkor azt hosszabban is szeretnénk élvezni. Jó nekünk itt lenni, Uram, hadd építsünk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, Illésnek egyet. De bármilyen jó dolog, azt újra szeretni az ember. Milyen hatásuk van az ész használatára? A testi élvezetek akadályozzák az észnek a használatát. Tehát ha túl sok ilyen testi élvezettel, túl sokat evett az ember túl sokat ivott, nem megy utána a gondolkodás. Teli plenus venter non studet libenter, teli has nem tanul szívesen. Köznapi megfigyelés is, közmondás. A saját élvezetek viszont növelik az észnek a használatát. Tehát saját élvezetek, például a szemlélődés, tehát ha itt vagyok, szemlélem az Urat, itt az oltári szentségben, vagy kinn a természetben, akkor ettől tisztulni fog a fejem is, jobban fog vágni az agyam, könnyebb lesz a gondolkodás. És a következtetés is, a gondolkodásnak egyik műveletem, ha annak örül az ember, rejtvényfejtés, matematikai feladatok megoldása igenis örömet jelentett. Valakinek persze az a borzalma borzalma, mert ezt szoktatták meg vele, de ha rá sikerül ébreszteni azt a gyereket, hogy milyen öröm van egy példának a megoldásában, vagy annak, hogy most megtanulod ezeket a dolgokat és fölmondod, sikerélményt kap tőle, akkor attól jobban beindulnak az agykereke, és könnyebben tud gondolkodni, használni az értelmi képességeit. És végül az élvezet következménye, utolsó következménye, hogy tökéletesíti a cselekvést. Tehát ha valamit az ember örömmel, élvezettel csinál, az sokkal jobban megcsinálja, mint az, hogy na, legyünk túl rajta már, megint ezt kell csinálni. Az ember örömmel, élvezettel csinálja, akkor sokkal jobban meg fogja csinálni. Picit most itt előbbre mentünk, az értelmet itt jobban igénybe vettem, lehet, hogy jobban is kifáradtunk, de a szentmiséig lesz még egy, aki ide tud jönni korábban, egy óra előtte, akár most is megtehetjük, még ha tudunk maradni, kicsit hasonló a tegnapihoz. Aki tegnapit nem tudta meg, azoknak elmondom, hogy akik engem bántottak, fájdalmakat okoztak, kerestünk egy-egy szimbólumot, egy darab követ, itt is van még belőle, egy ágat, egy folyondárt, egy tövist, vagy akármit, és ezzel kitettem magamból abba a jelképbe, szimbólumba, nem belülről pusztít már engem, hanem elkezdtem gondolkodni rajta, találtam valamit, beletettem értelmi műveletek, és utána idehoztuk a szentmisébe, és ide tettük az Úr elé. Hogy ezektől szabaduljunk, gyógyuljunk, és tényleg többen beszámoltak, hogy itt komoly gyógyulások is történtek, keressünk ilyeneket, vagy pedig szálljunk rá időt, akár most egy negyed órát, vagy pár percet, hogy milyen negatív élmények jutnak eszembe. Mi az, amit most fölhoz bennem az Úr? Írjam le ezeket, mik ezek, vagy fogalmazzam meg, és utána keressek egy ilyen szimbólumot, ami most a haragomat, a dühömet, a bosszúmat, az elkeseredésemet jelképezi, tegyem bele abba a szimbólumba, és majd a szentmise elején, vagy ide az asztalra, vagy le ide az oltár elé, ide fogjuk tenni, akár csak egyszerűen csendben, egy meditatív ének kíséretében, vagy akár ki is mondhatjuk, hogy most ez, ami följött bennem, idehozom, ide teszem az Úr elé, és nála hagyom. Tehát ezek így ki tudnak jönni belőlünk, meg tudunk szabadulni tőlük.